Závodni Mária kórházlelkész az idei Szent István napi ünnepségen Nyíregyházán Incédi György életműdíjat kapott. Méltatásából megtudhattuk, hogy Závodni Mária több mint két évtizeden át fáradhatatlanul, nagy hozzáértéssel és empátiával végezte kórházlelkészi szolgálatát egyházi alkalmazottként a József András Oktató Kórházban. A betegek közötti szolgálata mellett meghatározó volt számára a dolgozók lelki ápolása is. Központi feladatának tekintette a krízisbe került emberek segítését. Hite és kitartása mindannyiunk számára példaértékű lehet. Závodni Mária útja azonban, bár mély hitű és hitét gyakorló családból indult, nem rögtön a lelkészi út volt. Azt tudjuk, hogy Nyíregyháza első polgármestere Incédi György volt, aki maradandó intézkedéseket hozott, és aztán talán ebbe bele is fáradt, mert nem vállalta a következő ciklusát. Hát most ön megkapta ezt a díjat, amelyet ugye az ő emlékére alapított a város, már nyugdíjas lelkészként. Lehet-e olyat kérdezni, hogy egy lelkész el tud-e menni nyugdíjba, vagy ön el tudott-e menni igazából nyugdíjba?
Papírforma szerint mindenképpen, de tulajdonképpen ezt egy életen át kell játszani, értsük jól, vagy szolgálni, nincs olyan tulajdonképpen, de én azt gondolom, hogy minden elhivatott szakmában, vagy segítő foglalkozásnál ez így van.
Nem lehet egy rólót csak úgy lehúzni.
Nem, mert ez az életünk.
Hogy találják meg önt? Kik találják meg önt?
Viszonylag nagy az ismeretségi köröm, miután ugyennyire egy házi születésű is vagyok, és lokálpatriótaként itt élek már x éve, és ilyen ismeretség meg szájhagyomány útján terjed.
Nyilván nem véletlen. Mi az, amit úgy gondolja, hogy ön tud adni az önhöz fordulóknak?
Hát ez mindig változó, vagy hát attól függ. Hát empátiát, meghallgatást, és hát tulajdonképpen tanácsot várnak, vagy megoldást, amit nem adok igazándiból, hanem csak ilyen lehetőségeket esetleg átgondolunk közösen, vagy egy iránymutatást, vagy hát attól függ, hogy kinek úgy látom, hogy mire van szüksége, hogy igei megerősítésben, vagy életvezetésben, hát mikor?
Azért is tereltem erre a beszélgetést, mert ugye az elmúlt időszakban ön kórházi lelkészként dolgozott. Hát ott meg azért elég sokféle kérdéssel találkozott, vagy lehet, hogy kérdéssel csak mindig egyel, ugye, hogy miért pont én vagyok beteg, miért pont az én hozzátartozom lett beteg, de hát sokféle lelki problémával is szembesülhetett. Ez egy kicsit kiszélesíti ugye a látókörét, még ha nem is tanulta annul mondjuk a pszichológiát ilyen szakon, de azért biztos, hogy sok tapasztalatot szerzett, ezért kérdeztem, hogy mit tud adni az önhöz fordulóknak.
Hát mindenképpen elsősorban meghallgatni, meg hogy érezze, hogy van embere. Van a Bibliában egy olyan történet, ahol a Betesda tavánál egy beteg több éve, már 38 éve ott van, és azért nem gyógyult meg tulajdonképpen, mert nem volt embere, aki besegítse a gyógyító vízbe. Nyilván utána jön Jézus is, akkor erre nincs is szükség, de hogy így embere lenni a másiknak, hogy megérezze, hogy ott vagy mellette, vagy ott van az ember mellette.
Segítsen ezt az első lépést, vagy ezt az egy lépést megtenni?
Hát akár igen, vagy egy picit kísérni, hogyha erre van éppen szükség.
Nem kórházlelkészként kezdte a munkáját, hanem gyerekek között, hogyha jól informálódtam. A gyerekek milyen kérdéseket tesznek fel, tettek fel? Őket mi érdekli a hittel kapcsolatosan?
Nagyon komoly kérdéseket is. Én általános alsóban tanítottam, meg tulajdonképpen az a korosztályá hozzám legközelebb, mert ott érte meg legjobban magamat, úgy érzem. És hát nagyon komoly kérdéseket és bagatell kérdéseket, és hát mikor milyenek ők is, attól függ, hogy milyen bibliai történetet veszünk, és akkor abból mi megy át. Ezt így konkrétan most nem tudnám megmondani, hogy ezt vagy azt kérdezték, de nagyon jó beszélgetés indító lehet egy-egy, akár provokatív kérdés is.
Azt jól tudom, hogy azért most így a nyugdíjazás után is megmaradt egy kicsit az a gyerekközösség az ön számára.
Igen, igen.
De ez miért alakult így, vagy miért jár vissza, hogy ugye a kórházi óvodáról beszélünk?
Mondjuk ez nem volt kérdés egyébként, hogy azt is letegyem. A kórházi óvoda meg egy viszonylag új létesítmény, 3 éve alakult, és már az indulásnál ott voltam, és szépen fejlődik a létszám is, meg az érdeklődés is, és azért úgy egy kicsit a sikerélményt is ad, úgymond, vagy visszaigazolás inkább, hogy hát valamit az ember jól csinál, hogyha van érdeklődés, meg szájról szájra terjed ez is, hogy na csak akkor, ha én leszek a hitoktató, akkor iratják a gyereket. Meg szeretem tulajdonképpen csinálni, amit csinálok, és ilyen, hogyha ilyen visszajelzések, vagy ha megismernek az utcán, x év után lehet, hogy én már nem tudom, hogy még gyerek volt, és akkor ez is egy jó.
Az egészségügyi intézmények ugye a rendszerváltás után váltak egy kicsit nyitottabbá a kórház lelkészek irányában, vagy egyáltalán, hogy beengedjék a lelkészeket a kórházokba. Ön akkor még azért fiatal éveiben talán nem is gondolt erre, hogy majd egyszer kórházlelkész lesz? Ugye itt a 90-es évek elejéről beszélünk.
Nem így indult a tanulmányom a debreceni teológián, de hát ezek nem véletlenek, hogy az embert úgymond az élet vagy a jóisten hova irányítja. Mert akkor, mikor engem felkértek a kórházba, hogy legyek kórházlelkészként ott, akkor egy ajtó nagyon bezárult 7 lakattal tulajdonképpen, és azt láttam, hogy Isten meg ezt kinyitotta, és egy lehetőséget adott. És így visszatekintve nem is bánom, hogy bezárult ott az a másik lehetőség, ami ez felváltott.
De akkor az önnek is nyilván nagyon rossz volt. Mennyi ideig, most majdnem azt a szót mondtam, hogy vergődött benne, de ugye nem tudom, hogy milyen súlyosságú volt ez a 7 lakat. Meddig gondolkodott azon, hogy de rossz ez így, hogy most nekem ez megszűnt, mit fogok csinálni, hova vetődök, mi segített abban, hogy átlépjen ezen a nehézségen?
Nem volt könnyű szó se róla, így visszatekintve. Hát az a bizalom, amit addig is megtapasztaltam az Úristentől, hogy nem hagy el, és jó fog kijönni, csak ugye azt abban a szituációban nehéz kivárni. És akkor itt van az, hogy ha nem értem is, hogy most ez miért van, de bízom Istenben. És így visszatekintve meg nagyon jó, hogy az a 7 lakat úgymond rákerült arra az útra.
És a hite mellett itt most volt-e olyan valaki, aki ebben a lépésben megsegíti?
Emberileg? Uh-huh. Hát mindig vannak emberek, csak észre kell venni őket. Úgyhogy igen. De hát ezt is én azt hiszem, hogy az Úristen adott egy olyan indulatot annak az illetőnek, hogy ott legyen. Meg hát nyilván a család, édesanyám, ő nagyon sokat jelentett nekem.
20 évvel ezelőtt került a kórházba.
Satper kb. Igen.
Lelkészként. Na hát ott már volt előd, volt egy kicsit kitaposott út, mondjuk így. Uh-huh. Könnyű volt elkezdeni azt a munkát? Ugye a Nyíregyházi József András oktatókórházban dolgozott.
Új volt. Tulajdonképpen nem volt olyan nagyon nehéz, mert nagyon jól betagolódtam a szociális csoport munkájába, és ott egy remek vezető volt, Csáki Beatrixnak hívják, szóval nem titok, nem tudom, van, aki ismeri, és az egész légkör nagyon jó volt, tudtunk együtt dolgozni, de a társ felekezetek is képviselve voltak, és akkor velük is nagyon jó volt a kapcsolat, meg nyitottak voltak az osztályok is többnyire.
És ez hogy működik, hogy az ember bemegy 8 órára, mint más munkahelyre, és aztán várja, hogy kihívja, vagy van egy megszokott rendje, hogy adott esetben istentiszteletet is tarthat, ugye van kápolna a kórházban, vagy csak személyesen adott kórterembe kell elmenni, vagy ott összegyűlnek betegek, és közösen beszélgetnek. Hogyan zajlik ez?
Ez többféle lehet. Nincs kötött munkaidő, rugalmas a munkaidő, hogy ezt mondjam, mert hogyha este nincs kikapcsolva a mobil, akkor hívhatnak, hogy haldoklóhoz kell menni. Szóval ez változó, de nem volt nagyon gyakori ez. Hát vasárnap természetesen az istentiszteleti rendek meg voltak szabva helyileg is, hogy a két kórházi telephely között hogy osztottuk meg felekezet közé, szinten, hogy ki mikor még osztályon tart istentiszteletet, és akkor arra eljöttek a betegek, olykor hozzátartozóval együtt. Ebben nagyon nagy segítség volt, hogy voltak önkéntes hívogatók, akik esetleg elkísérték a betegeket, bementek a kórterembe, felhívták a figyelmet, hogy van ilyen, jó lehet, ki volt plakátolva, de nem biztos, hogy pont azt az infót nézi a beteg. Ez egy fix dolog volt a hétvégi, hát hétközben pedig többnyire hívásra, igen, mentem.
És ez ott zajlik a kórteremben nagyjából?
Már az ez is a beszélgetés az ágy, hát igen, többnyire ágy melletti, vagy ha volt olyan, aki járóbetegként, akkor az lejött, ha négy szem közt akart, vagy olyan is volt, hogy egy kismama hálát adott, hogy megszületett és egészséges a gyermek, ez egy örömteli, akkor lejött, és ott szeretett volna úrvacsorázni a kápolnába. Egy személyes úrvacsora volt. Szóval variáció volt egy témára nagyon sok.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy a klasszikus lelkészi szolgálatot is el kellett végezni sok esetben, tehát itt akár még a keresztelésre is gondolhatunk. Hát nyilvánvalóan a temetésre nem, mert az ugye nem jellemző, hogy kórházban történne, de hát egyéb esetek, mint ahogy mondtam, most az úrvacsora vétel, akkor erre is volt példa.
Igen, hát volt olyan, hogy hát akkor többnyire inkubátorban, vagy ha válságos a helyzet, akkor kell, vagy akkor szoktak kórházban ilyen szentséget kérni, hogy kereszteljünk, mert többnyire visszamennek a gyülekezetükbe, és ott, de amikor kritikus a helyzet, akkor ez megoldható ott is. Akkor volt, hogy ugye nem tud eljönni, de úrvacsorázni szeretne, de nem tud nyelni se. Szóval egy kicsit ilyen ötletgazdagnak kellett lenni, mert akkor ilyen szívószálat tettünk a pohárba. Szóval minden lehetőséget felhasználva. Hát olyan is volt, hogy megkértek, hogy én temessem az illetőt ilyen tekintetben. Ez is ritka volt, de volt ilyen.
Ez adott egyház községében nyilvánvalóan, gondolom.
Hát itt Nyíregyházán többnyire.
A keresztelésre visszatérve, ott azért az ember azt gondolja, hogy nagy baj lehet, amikor azt kérik, hogy keresztelje meg a kisbabát, mielőtt hazamegy. Gondolom ez akkor lehetséges, amikor válságos állapotban van. Akkor ezek szerint volt erre példa.
Igen, igen, így van, így van. És akkor hát nyilván a szülőket, nagyszülőket is kell egy kicsit támogatólag erősíteni Isten igéjével. És olyan jó, amikor úgy, mert volt olyan eset tényleg, hogy az Úristen azt gondolta, hogy maradjon meg ez az élet továbbra is, és akkor mondjuk egy kórházi dolgozónak az unokája, akire most gondolok, és akkor utána x év után mondja, hogy ú, már iskolás, és akkor nagy öröm, ez nagy öröm.
Nagy öröm és nagyon nagy leterheltség lehet, hogy tulajdonképpen haldoklók egy részével kell foglalkozni, nagyon súlyos betegek egy részével kell foglalkozni, vagy esetleg olyanokkal, akik távol tartják maguktól a vallást, a hitet egyáltalán, de ott lehet, hogy mégiscsak történik valamilyen fordulat. Tehát sokrétű ez a munka. Hogyan tudja saját magát feltölteni? Vagy hogyan képes arra, hogy a nagy mélységekbe lemenjen, ott ön adjon segítséget, és aztán pedig ne vigye haza, ne gondolkodjon azon, hogy vajon mi lesz a beteggel.
Hát nagyon bölcsen meg kell tanulni, úgymond, értsük jól, függetleníteni magamat, nem nagyon bevonódni, empatikusnak lenni, de nyilván nem tudom a világ terhét felvenni, mert más felvette, Jézus Krisztusra gondolok, hogy igen, hogy ne vigyük haza, de azért van, amikor ez nem sikerül. Hát meg kell találni azokat a lehetőségeket, ami feltölt, ami lenyugtat, vagy ami kikapcsol. Nekem a természetjárás többnyire, vagy a természet közeliség, ami úgy csend, egyedüllét, és akkor az Istennel való közös kapcsolat. Vagy
és
kapcsolat.
Ezt tudatosan tanulta meg, hogy hogyan lehet visszahelyeződni a nyugalmi állapotba, hogy így mondjam. Tehát az ember persze érzi, hogy mi az, ami megnyugtatja, mi az, ami feltölti, jót tesz, de hát aki ilyen munkát végez, akinek ilyen hivatása van, lehet, hogy egy kicsit jobban oda kell figyelni erre.
De igen, vannak jelzések akár önmagunkból, akár a környezetünkből, hogy na hát most valami nem oké, és hát így különösebben ezt szerintem nem lehet tanulni. Ezt mindenkinek magának kell úgymond okosan megélni, hogy ne égess el úgymond két végéről a gyertyát. Lehet, persze lehet, de én azt hiszem, hogy az Úristen nem ezt kívánja, hanem azt, hogy a családon belül is a maximumot ad, de csak ezt akkor tudod, hogyha más terület felszabadul, hogy ezt mondjam.
Engem valamikor megérintett egy prédikáció, és valahol nem csak megérintett, hanem úgy megértettem, hogy a talentumok azok mit jelentenek, és hogy az ember ugye hogyan viszonyuljon a saját képességeihez. Ön megtudta ezt idejekorán, hogy mihez van affinitása, milyen talentumokkal született, vagy ez így menet közben alakult ki, hogy tudatosult? Én mire is vagyok képes? Most gondolok itt az empátiás készségre, akár a meghallgatás képességére, meg sok minden más is lehet emellett.
Hát ez úgy kialakult, én azt gondolom, és egyre inkább úgy oda tereli az Úristen az embert, ahol látni szeretné.
Gondolok itt a hivatás választásra is azért.
Igen, igen, igen. De a gyerek munkával indult, mint említette is. Ez volt az első lökés, hogy úgy mondjam.
De hát lehetett volna óvónő is mondjuk. Ha a gyerekekkel ilyen jól megtalálta a hangot, ez kiderült.
Én előtte érettségi után 16 évig világi munkahelyen dolgoztam. Ott is emberekkel foglalkoztam, munkaügyi előadóként egy fémipari cégnél, úgyhogy ez az ember ismeret egy kicsit ott jobban előjött.
És de még mindig távol van a gyerekektől?
Hát távol van valóban. Ez meg úgy alakult, hogy nyilván itt a gyülekezetben én itt tagként jártam, meg itt nőttem fel, és akkor bizalmat kaptam az akkori lelkésztől, hogy vasárnapi gyermekórát csináljak, és az viszont kellett egy papír, akkor indult be a hitoktatás, akkor még nem volt hitoktató képzés kimondottan hazánkban, akkor maradt a teológia, hogy azért szakmailag is ott legyen az ember, és akkor így alakult.
Honnan volt bátorsága a hitét gyakorolni? Ugye azért itt még a rendszerváltás éveiben, vagy előtti években érettségizett le, nem volt annyira divat templomba járni.
Az hiszem, meg kell mindenkinek a Varga betűjét csinálni, vagy tékozló fiúként egy kicsit elmenni az atyai házból, mert én itt konfirmáltam egyébként, meg az én családom gyakorló hívő család volt, és akkor majd meg kell látni a különbséget, és akkor az Úristen nem enged el nagyon messzire, szerintem, vagy az én életemben így volt, és nem, akkor nem gondoltuk, hogy ez valami retorzió lenne. Igaz, hogy egy ilyen negatív élményemre emlékszem, már dolgoztam, és jöttem templomba, és egy kollégámmal találkozok az utcán, és akkor kérdezi, hogy hova megyek. És nagyon nehezen tudtam kimondani, hogy kimondtam ugyan, de fú, megszégyenültem utána, hogy hát most mi van, most ezt mit szégyelni kell. Igen, igen, és ezek az ilyen események, amikor Isten lelke viszont nyugtalanít és szól, hogy most ez nem volt oké, vagy most nem ezt várnám, vagy majd, ha én is szégyelni foglak ott a manapon, fú, ez egy kicsit mellbevágott, és több ilyen, amikor úgy elszállna az ember a vagánysága miatt, vagy a jópofisága miatt, és nem engedi Isten. Számtalan ilyen dolog volt az életemben, és azért nagyon hálás vagyok.
De erre nagyon nyitottnak kell lenni, hogy az ember ezt megérezze?
Hát a kapcsolat, hogy ne szakadjon meg, és ez a jó, hogy bármilyen vagy bármilyen vagyok, úgy fogad el az Úr. De az nem azt jelenti, hogy abban a helyzetben akar látni, és abba hagy, hanem nevelget és készítget, hiszem, hogy a manapra, amikor majd tényleg oda lehet állni elé.
Valami ilyesmit tanácsolt tulajdonképpen az utódjának is, vagy azoknak a fiatal lelkészeknek, akik a kórházi munkát kezdték meg, vagy végzik most is, hogy ne veszítsék el a hitüket, hanem erősödjenek, és gondoljanak arra, hogy amikor eljön az a bizonyos nap, akkor megálljanak.
Így van, az lenne a jó valóban, ha ki tudnám mondani, de reménységünk van arra, hogy azt mondja majd az Úr, hogy jó van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, és sokra bízlak ezután. Erre törekszünk nyilván, hogy egyre inkább ezt mutassuk meg a környezetünknek, így próbáljunk élni, és hogyha megvan a mindennapos kapcsolat az Úristennel, az egy nagyon csodálatos dolog, mert mindig helyre tesz. Az én életemben ez így működik.
Závadi Mária református kórház lelkész az idei Szent István napi ünnepsége Nyíregyházán Incédi György életműdíjat kapott. Ebből az alkalommal kértük mikrofon elé.